Böjtfő vasárnapját ünneplő gyülekezet Krisztusban, szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét. Úgy, amint írva, találjuk azt a Máté írása szerinti Szent Evangélium 6. részében, a 16., 17. és 18. versekben. Istennek szent igéjét, amely által szól hozzánk és üzen nekünk a mi örökkévaló Istenünk az esztendő Böjtfő vasárnapján. Írva található a Máté írása szerinti Szent Evangélium 6. részének 16-tól 18-ig terjedő versekben, amelyet hallgassatok figyelemmel és lelki alázattal. Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják arcukat, hogy lássák az emberek böjtölésüket. Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te pedig, ha böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésed ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van. A te atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megjutalmaz téged. A te atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megjutalmaz téged. Eddig az írott ige. Krisztusban, szeretett testvérek, ünneplő gyülekezet, mit mond Jézus a böjtről? Jó nekünk feltenni ezt a kérdést, különösen böjt első vasárnapján, vagy ahogy a régiek évszázadokig használták, és ezért használom én is ezt a szót, böjtfő vasárnapján. És tömören lehet válaszolni a ma felolvasott igéből. Jézus azt mondja, hogy amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók. Vagyis Jézus természetesnek tartja a böjtöt. Azért beszél így róla, természetesnek tartja a kortársai között, és természetesnek tartja a tanítványainak is, a tanítványainak az életében is. Ők böjtöltek. Volt hagyománya már az Ószövetségtől kezdődően ennek az Isten népe életében, de tudjuk azt, hogy nem csak a kereszténységben, hanem más kultúrákban is, más vallásokban is van hagyománya a böjtölésnek előírásszerűen. És aztán a kereszténységben később, már a kora középkortól kezdve beépül, aztán valamikor a ipari forradalommal a 19. század első felétől kezdődően lassan kezdett kikopni is a kereszténység egy részéből, hogy mára eljussunk oda, hogy megint egyfajta felfedezése van a böjtnek, nagyon sokszor már nem is vallásos tartalommal, hanem más gondolkodástól megtámogatva. És valljuk be őszintén, testvéreim, hogy protestánsok és bennemi reformátusok is úgy tekintettük sokáig a böjtöt, mint aminek sem szüksége, sem helye nincs nagyon a mi életünkben és a vallásos gyakorlatunkban. És a böjtfő vasárnapjára is úgy tekintettük, és még jó magam is úgy tanultam annak idején, amikor konfirmációra készültünk, hogy a böjtfő vasárnapja az nem több, mint egy időjelzés, hogy 6 hét múlva jön a húsvét, és hogy készülni kell erre az ünnepre. Pedig testvéreim, a reformáció és annak tanítása nem törölte el a böjtöt, csupán abból a teológiai alaptételből kiindulva, hogy az ember cselekedetei nem lehetnek érdemszerzőek az Isten előtt, a böjtöt is, mint érdemszerző cselekedetet, gyakorlatot, hogy úgy mondjam, nem tette az első helyre, vagy a nagyon fontos dolgok közé, de nem is dobta el. És az évtizedek, évszázadok folyamán, mivel nem volt kötelező, eljelentéktelenedett az egyházi gyakorlatban. De azt hiszem, testvéreim, hogy azzal, hogy eljelentéktelenedett az egyházi gyakorlatban, nem kopott ki. Még én magam is emlékszem gyermekkoromban, pedig széntiszta református vidéken születtem és nőttem fel, ahol nem csak az a falu, ahol én születtem, a körbe több tíz falu, mind-mind reformátusok voltak. És emlékszem azt, hogy pontosan a velünk szemben lakó szomszéd néni, aki a szomszéd faluból jött oda férhez, nagyon kemény bőjtöket tartott, egész nap nem evett, csak vizet ivott, voltak ilyen napok. És ő ezt komoly vallási meggyőződésből. Tehát nem halt ki a bőjt teljesen, csak nem elsődleges volt. De azt hiszem, hogy komolyan számoltak vele. Ahogy a római katolikus testvérek most úgy számolják ugye a bőjtöt, és azért indul hamvazó szerdától a bőjti idő, mert a vasárnapokat nem számolják bele, ezért a 6-7, az 6x6, 36, és kell az a 4 nap, hogy a 40 napos bőjt kijöjjön. És után gondoltam, testvéreim, bár talán ezt egyház történetileg nem kutatta meg senki, pont az előbb említett okok miatt, hogy a reformátusoknál a bőtfő vasárnapjától tartott bőjti idő nagypéntekkel bezárólag, amely az egyik legnagyobb ünnepünk. Épp a 40 nap jön ki, hiszen nálunk az volt, hogy ha odaszánod magad a bőjtre, akkor nincs kivétel alóla, és ha után számoltok bőjtfő vasárnapjától nagypéntekig, nagypéntekkel bezáróan pont a 40 nap jön. Hiszen nagy szombaton már készül az ember, húst vesz magához. Jó okunk van tehát, testvéreim, feltételezni, hogy bár nem épül be kötelezően az egyházi életünkbe, mégis komolyan vették és gyakorolták az eleink, és olyan természetes volt előírás nélkül, amilyen természetesen beszél róla Jézus, ahogy hallottátok a mai igében. És Jézus úgy beszél róla, mint ami nem arra való, hogy az emberek előtt demonstrálja külsőleg a világ számára, hogy az ember vállal valamit, kínnal, keservel ezt végig is viszi az Istenért, és az emberek lássák a bőjtben, a bőjtel az ő lemondásait külsőleg is, hanem amikor bőjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják az arcukat, hogy lássák a bőjtölésüket. Mondja Jézus, ti másként bőjtöljetek. Ugyanis Jézus azt mondja, hogy Isten a bőjtel nem megfosztani akar valamitől, hanem önmagához közelebb vinni. És ha az ember az Istenért vállalja, esélye van, hogy ezen keresztül hozzá kerüljön közelebb, tehát ha nem önmagáért való a bőjtölés, hanem azért, hogy közelebb kerüljön az ember az Istenhez, Isten megadja ennek lehetőségét és csodáját. Közelebb kerül az Isten ismerethez. Természetesen, ha valaki önmagáért bőjtöl, arra is van esélye, hogy közelebb kerüljön önmaga megismeréséhez. Hogy mire is képes. Csak hogy a bőjt, mint az Istenben vállalt állapot, olyan cselekvés vagy olyan tett az embernek az életében, amikor az ember elengedi a saját teljesítményét. A bőjtben nem nekünk kell teljesíteni, hanem az igazi bőjtben az ember rábízza magát az Istenre. És nagyon szép előképeket olvasunk, testvéreim, az Ószövetségben. Többször is bőjtölt az Isten népe. És akkor bőjtöltek, amikor emberileg kiszolgáltatott helyzetben voltak, amikor esélytelennek látszott az ő életük. Királyok könyvében olvassuk, hogy amikor készültek egy-egy nagy csatára, és felmérték azt, hogy nekik emberileg nincsen esélyük a győzelemre, akkor a nép a próféta vezetésével a királlyal együtt leült, és bőjtölt. Nem csatába indultak. Vagy olvassuk Dávid királyról abban az ismert történetben, amikor szerelmi vágyában megölette Hitteus Uriást, és amikor szembesíti Isten Nátán próféta által az ő tettével, akkor Dávid összeomolva leül, és bőjtől napokon keresztül, hiszen nem lehet jóvá tenni, ő a meggyilkoltatott embert nem tudja visszahozni az életbe. Istenre hagyatkozik. Vagy Józsiás király, amikor megtudja azt, hogy az élete a végéhez közeledik, és így írja le a Szentírás, hogy hátat fordít a világnak, a fal felé fordul, és elkeseredve ott van tehetetlenül, vágyva még az életben maradásra, akkor odaadja mindenét a bőjtben Istennek, és aztán olvassuk a Szentírásban, kap még az óra mutató, ugye visszafele megy, és kap még 15 esztendőt Istennek kegyelméből. Mert testvéreim, a bőjt az idő és alkalom, hogy az Isten cselekedjen bennünk és helyettünk. Jézusnak a tanítványai egyszer oda mennek hozzá, mert egy beteg gyermeknek a szülei megkérik a tanítványokat, hogy gyógyítsa meg azt a beteg gyermeket, és a tanítványok nem tudják meggyógyítani, talán sokan ismerik ezt a történetet. Nem olyan rég előkerült itt a mi templomunkban is, és nem tudják meggyógyítani, oda mennek Jézushoz, hogy Mester, nem tudjuk meggyógyítani, gyere, gyógyíts meg ezt a gyermeket. Aztán, mikor már megtörténik a gyógyítás, akkor oda mennek és megkérdik, hogy Mester, nekünk miért nem sikerült az, ami neked? És akkor mondja Jézus, hogy tudjátok, van olyan, ami imádságban nem megoldható, hanem szükség van a bőjtölésre is. Nagyon érdekes, itt a Máté írása szerinti Szent Evangéliumban, a 6. fejezetben, ha hazamentek, olvassátok el, ugye ez a hegyi beszéd, és a hegyi beszédnek a közepe, és három nagyon fontos dolog áll egymás után, az adakozás, az imádság és a bőjtölés. És Jézus ezekről beszél. És ez az idő, amiben élünk, testvéreim, most nagyon is alkalmas, vagy kiváltképpen alkalmas arra, hogy a jézusi élet ideált olyan hegyi beszédes módon megéljük. Adakozni, imádkozni és bőjtölni. Mert ha a bőjt csak egymagában marad, akkor egyfajta megfosztatás élménnyé is válhat, vagy éppen emberi teljesítményé az embernek az életébe. Pedig Jézus úgy ajánlja a bőjtöt, mint ünnepet. Mint igazi ünnepet. Te pedig, ha bőjtölsz, kend meg a fejedet és mosd meg az arcodat, hogy bőjtölésedet ne az emberek lássák, hanem az atyád, aki rejtve van, és a te atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megjutalmaz téged. Testvéreim, az ünnep nem más, mint elkülönülés az Isten számára. Minden egyes ünnepünk ez. Krisztussal együtt lenni, egyre jobban vele lenni és elmélyülni a vele való együttlétben. És szükségünk van, a mai időben különösen szükségünk van az ünnepre, erre az elkülönülésre, amit más szóval megszentelődésnek is mondhatnék. A napokban mesélte valaki, hogy munkájából fakadóan Naponta többször ismétlődően hallja a mai háborús helyzetet, és mikor már 8-szor, 10-szer hallja más emberek szájából, nagyon nehéz lesz. És mondta, hogy most már lelkileg annyira meg van terhelve, hogy fizikailag is rosszul érzi magát, úgy érzi, hogy nem tudja már ezt vinni, vagy legalábbis nagyon nehéz, beteggé teszi ez a helyzet. Hogy napi 8-10 órában mindig szembesül az ember a pusztulással és annak értelmezésével. És ez lassan felemészti a lelket, és felemészti a testi egészséget is. És ezt érzi magán. És megkérdezte, mit lehet tenni ez ellen, hogy az ember ne betegedjen bele. És lehetne mondani, hogy ott kellene hagyni az ilyen hírforrásokat. Csak hát aki emberekkel találkozik és beszélget, nem teheti meg, hogy faképnél hagyja azokat, akik valószínűleg, hogy belső fájdalmukból vagy valami mélyebbről érintve mondják ezeket a történeteket. De testvéreim, Istent ismerő és Istenhez közel lévő emberként nekünk tudni kell, és magunkban tudatosítani kell, hogy életünkben és halálunkban nem a magunké, hanem a mi hűséges Urunknak és megváltónknak, a Jézus Krisztusnak vagyunk a tulajdonai. Ezt mondja nekünk a heidelbergi káti, a mi hitvallásunk. Jó tudni, hogy hova tartozunk. De nem csak azt jó tudni, hogy hova tartozunk, hanem meg kell élni ezt az odatartozást, ahogy mondtam, az elkülönülésben a megszentelődést. Mert ott találunk gyógyulást. Aki a saját lelki torzulásait másra veti ki, és ezt mindig megteszi, az megsebez másokat. De aki Istenben meggyógyul, és az ő gyógyulását a mások életére engedi áldásként átcsurogni, ő gyógyul, és az ő bizonysága által másokat is gyógyít. És hadd mondjak erre is egy példát. Nemrég meglátogattam valakit, akinek oka lenne a keserűségre, emberi mércével mindenben, és mégis az ő mély hitéről bizonyságot téve, mosolyogva beszélt arról, hogy milyen szép az élete. Így jelen időben. Mert Istenben szép még az a mélység is, amit emberileg nézve nagyon nehezen lehet hordozni. Testvéreim, bőti időben a bőjt az legyen, hogy reggel, amikor felkeltek, akkor ne a híradókat nyissátok ki, hanem a Szentírást. Hagyjátok, hogy az Isten beszéljen először hozzátok. És ne az emberek és a hírcsatornák. Ez legyen a ti önmegtartóztatásotok. Hogy bármennyire is vonzana, hogy az ember az okos készülékén megpörgesse a napi híreket. Hogy mi is történt. Hadd legyen Isten, aki szól először. Legyen megnyugvás. Legyen az örökkévaló ige, amely megérinti a reggeli ébredés után az értelmet, és talán megérinti a szívet is. Ez legyen a bőjt kezdete, Istenből indulni. És ezt az időt, ami előttünk van, ahogy mondtam, ezt a 40 napot, így és erre is lehet használni. Nem azt jelenti, hogy az ember becsukja szemei előtt a világ ajtaját, és nem érdekel, hogy mi van körülöttünk. De nagyon fontos, hogy mi a sorrend az életben. Istennel és Istenért, vállalva a böjtöt, ez vezet el az isteni igazsághoz. Böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem a te atyád, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon van, nyilván megfizet neked. Megfizet az ő békességével, szeretetével, bűnbocsátó kegyelmével. Az az Isten, aki titokban látja és hallja, hogy te keresedőt, nyilvánvalóan állítja helyre az ő, a te életedet önmagával, pontosabban Jézus Krisztusban, az isteni teljességgel ajándékoz meg. Mit tegyünk, hogy jól böjtöljünk? El kell dönteni, testvéreim. Uram, én veled akarok lenni. És a többit, én hiszem, hogy te megteszed értem. Akkor is, amikor erőtlen, tehetetlen vagyok. Csak így böjtöl, mától kezdődően, 40 napon keresztül majd elérkezik a nagypénteki kereszthez. Oda, ahol van bűneink bocsánata, váltsága bűnre, az élet mélységeide, oda, amely mélységből elindul a feltámadás és az örök élet. Lássátok meg, testvéreim, mekkora lehetőséget kínál nekünk a mai megbolondult világunkban, és a mai összekuszálódott időkben Istennek ez a csodája, amelyet kínál nekünk. A forrongó világunkban, ez esztendő bőjti idejében. Így legyen ez a bőjt a ti számotokra ünnep az Istennel való közösségben 40 napon át. Amen. Igaz bőjtöt adj nekünk, örökké való Krisztusunk, veled való közösségre, ne a keserűségre, a megfosztatásra, hanem a nagy ünnepre, hogy együtt lehetünk veled itt, és csak veled lenni a legjobb, és együtt lehetünk majd ígéreted szerint a te országodban is, mikor eljössz a dicsőségedben, hogy magadhoz véd mindeneket. Köszönjük, hogy számunkra kiváltságos időket adsz. Olyanokat, amikor megszólal a te igéd, és olyanokat, amikor csendben lehetünk. Magunkban, te veled, egyedül, egyedül kettesben. Veled, az örökkévaló Istennel, a te fiaddal, a Szentlélek közösségében. Köszönjük, hogy ilyen bőjtöt ígérsz, illetve ebben a bőjti időben, ebben az esztendőben számunkra valami nagy ajándékot. Add, hogy tudjuk elfogadni, ami akaratod szerint való. Imádkozunk azokért, akik megfosztatnak az élet örömeitől, betegekért, elesettekért. És különösen imádkozunk most egy családért, aki feljött ide, szerettüknek régi szeretete helyére, emlékezve az elmúlt emberi szeretetre, és mégis tudatosítva az örökkévaló isteni szeretet jelen valóságát. Hadd köszönjük meg annak életét, akinek szeretete még itt van az elmúlás után is, azok között, akik hátra maradtak. S hadd legyen áldás a te jelenléted, nem csak a mai Isten tiszteleten, hanem mindig a családnak az életében. Kegyelmedben hordozd őket. Imádkozunk a pusztulást, romlást hordozó világunkért, szenvedőkért, menekülőkért, gyermekekért, sírókért, elesettekért. Imádkozunk szétszakadott családokért. Imádkozunk a békétlen szívekért. Te jöjj és teremts békességet, a békesség fejedelme az örökkévaló Krisztus által. És imádkozunk azért, hogy asztalodnál méltatlanságunk ellenére is méltóknak bizonyuljunk a veled való közösségre, fiad teste megtöretésének és vérehullásának jegyeiben a mai böjti vasárnapban. Fogadd el mindazt, amit eléd teszünk, csöndben, megváltó úrunkért, mennyei jó atyánk. Amen.